Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Dubrovnikról hallhattak a Világszám mai második részében. Itteni társ minden magyarnak óriási élmény. Nem a magyar turisták vannak legtöbben, hanem az olaszok, a németek, az osztrákok, még a franciák is többen érkeznek ide, mint mi magyarok. De azért honfitársainkkal is találkoztam, főleg autóbusszal keresik fel az elképesztő szépségű horvát várost. A Prieko ulice talán Dubrovnik legszebb utcája, a Stradunnal, a főutcával párhuzamos, nagyon sok boltot, üzletet láttam itt, és barokk stílusú erkélyes házakat. A Zsudioska utcában éltek a köztársaság idején a zsidók, akik a 15. század végén érkeztek Spanyolországból. A zsinagógát a 16. század első felében alapították, és Európában a legrégebbiek egyike. Az értékes feltartási tárgyakat ma is megtekinthetik a turisták. A Fehér Barátok Monostora néven ismert domonkos rendházat 1301-ben kezdték el építeni. Ez is múzeum, a rendház keleti szárnyát lehet megnézni, dubrovniki festők tárlatát tekintetik meg a látogatók, és hát persze a gyönyörű épületeket is le lehet fotózni. Dubrovnik várának keleti kapuja jól megerősített bejárat, ráadásul este 7-től egészen este 10 óráig őrség áll itt, korabeli ruhában két fiatal ember sírbakol, majd dobszoló kíséretében ünnepélyesen leváltják saját magukat, mert hogy utánuk már nem jön senki. Látványos, de kedves gesztus. A turisták imádják, mindenki fotózgatja a dubrovniki katonákat, úgyhogy ez a kis ötlet is nagyon jól bevált. A Sponza palotát is a keleti bejáratnál találjuk, 1520-ban épült, itt volt régen a vámiroda, a pénzverde, hiszen, mint említettem, saját pénzt is vert Dubrovnik, az első emeleten pedig az akadémia termét rendezték be. Manapság Dubrovnikról készült festmények láthatóak az épületben, megcsodáltam ezeket, igazából magyar pénztárcának meglehetősen drágák. A levéltár szintén a Sponza palotában az emeleten található. Az épület előtt helyezkedik el Orlandó oszlopa. Egy magas oszlop középen erkéllyel, alul pedig egy középkori vitézzel, Bonino olasz mester alkotása. Az ifjú harcos bal kezében pajzsot tart, a felemelt jobbjában pedig egy fémkardot. Mindig ennél az oszlopnál hirdették ki a dubrovniki önkormányzat határozatait, és itt jelentették be az ünnepségek időpontját is, úgyhogy a szabadság jelképének is tartják Orlandvát. A mai napig, hogyha fontos esemény van, akkor a közszereplők az oszlop oldalánál szépen felmásznak a középen található kis erkélyre, és itt tartanak izgalmas beszédeket. Dubrovnik védőszentje Szent Balázs. Román stílusú templomot emeltek a tiszteletére, rögtön a keleti kapunál a városház. Itt őrzik a 15. századi aranyozott ezüst szobrát is Szent Balázsnak. Ennél azonban jóval látványosabb a székesegyház kincsestára. A katedrális, a Szent Balázs templom mögött található. Érdekes, hogy mennyi templomot építettek meglehetősen közel egymás mögé, egymás után Dubrovnik belső területén a várfalakon belülre. A katedrális kincstára nagyjából 12 méteres, és úgy kell, hogy csak be lehet kukocskálni egyetlen teremben, viszont rögtön lehet látni a relikviákat, Szent Balázs ballábát, Szent Balázs fejét, illetőleg jobb kezét elhelyezték aranyozott erekje tartóban. Nagyon szép látvány, de azért nem sokat bírnak itt ki a turisták, mert az illatok elég kemények. A rektori palota a Dubrovniki Köztársaság önkormányzatának volt a székhelye, ez a Székesegyház és a Szent Balázs temp között, velük szemben található a városháza mellett. A rektori palota egy reneszáns stílusú épület, nagyon szép, nyitott belső udvara van, csodás hangverseny, ott jártamkor, meghívtak erre. Egy Luka Sulis nevezető fiatalember csellózott, szerintem róla még sokat fog hallani a világ, 20 éves és minden létezett már szinte a különböző ifjúsági csellóversenyeken. Az épületben, a Dubrovniki Köztársaság rektori épületében a vezető, a rektor egy hónapig irányította a városkát és a környékbeli falvakat, elfoglalhatta a rektor a központi termet, vezette a felkértek tanácsát és a kis tanácsot is, de a fegyverraktár kulcsa is a rektornál volt. A palotában helyezkedett el a központi börtön, túlságosan soha nem volt tele. A Nagy Tanács palotájának a bejárata felett megmaradt a mai napig a felirat. Ez volt a tanács jelmondata, felejtsétek el a személyes ügyeket, foglalkozzatok inkább az állam ügyeivel. Meglehetősen egyszerű és érthető volt a régi dubrovniki alapelv. Dubrovnik városában 44 ezeren laknak jelenleg, a fallal, városfallal övezett óvárosban ebből körülbelül 4 ezeren, a többiek a környéken telepedtek le. Dubrovnik városa tölgyes erdőt jelent, a Dub, Gyub, szláv szó, és azt jelenti, hogy tölgy. Érdekes még, hogy minden évben van egy hatalmas fesztivál, augusztusban, most már júniusban is elkezdik, akkor egy művésznek adják át a város kulcsát, és jelképesen a művészet városának is elkezdik nevezni Dubrovnikot. Jaktot is lehet bérelni, és hajók is indulnak a Dubrovnik kikötőjéből, hogyha valaki a környéket szeretné felfedezni, akkor akár ezt is megteheti. Az biztos, hogy a horvát városok közül szerintem a legfantasztikusabb Dubrovnik, és a háborúnak már igazából itt csak úgy van nyoma, hogy ha valaki vesz kiadványokat és megnézi azokat az emlékeket, amelyek direkt a háborúval kapcsolatosak, például a gránátnyom. A háború és a háborúskodás azonban a mindennapjaira is rányomja a bélyegét Jeruzsálemnek és Izrael. Én például egy izraeli rendőr gumibotjának a feliratát is megnéztem, Izrael szeret téged. Ez volt ráírva, a hú fontos a mindennapokban, ezt félik a helybeliek, ugyanis a mai napig tartó küzdelmet a Szent Városért, Jeruzsálemért, meg a merényletek hatásait, meg az állandó háborúskodást, meg a politikai problémákat nem lehetne másképp feldolgozni. Láttam olyan pólót is Izraelben, amelynek ez volt a felirata, ne félj, USA, Izrael mögötted áll. A nézeteltéréseket, véleménykülönbségeket felülírja a gazdasági érdek, több zsidókereskedő Free Palestina matricás inget árul, az alapkereskedőknél pedig kapható hétágú gyertyatartó. Az állandó ellenőrzések azért még arra utalnak, hogy ugye korán sem mindig ilyen derűs a kép, ugye most is gondok vannak a gázaövezetnél, stb. Tehát mindig van valamilyen probléma Izraelben, emiatt a plázáknál, az éttermek bejáratánál állandóan átvizsgálják a csomagokat. Azt tapasztaltam azonban, hogy ezt mindig kedvesen és mosolyogva teszik. Egyedül a repülőtéren volt fárasztó, amikor hosszasan kellett válaszolni a titkosszolgálat munkatársának kérdéseire. Kétszer is átvilágították a podgyászt, majd még egy külön kísérőt is kaptunk, szerencsére ez utóbbi őrünk már egy fiatal csinos hölgy volt. Az autonóm palesztin területek előtt gumilukasztóvasak, szöges drót. Minket magyar útlevéllel viszonylag könnyen átengedtek Betlehembe, a palesztin rendőr úgy tűnt, hogy még örül is nekünk. 50 méterrel az ellenőrzési pont után aztán megrohantak minket a taxisok, noha bérelt autóval közlekedtünk, attól még felajánlották szolgáltatásaikat, az idegen vezetéstől a szőnyegvásárlásig. Végül aztán megszabadultunk, és megcsodálhattuk Jézus születési templomát. A hegyről lefelé aztán megtudtuk, hogy miért dudál ránk mindenki vadul. A többi kocsinak ugyanis zöld-fehér palesztin rendszáma volt, a miénk pedig sárga. Úgyhogy nem csoda, hogy állandóan kapkodni kell, hogy ne szorítsanak le minket a szakadék felé. A nemzeti öntudat az ellenőrzési pont másik oldalán is fontos, nagyon sok izraeli autón lobog a kék-fehér zászló. Az utak pompásak, errefelé illeszkedik az aszfalt, Tel Aviv és Jeruzsálem között hibátlan autópályán közlekedtünk. Autót bérelni kicsit körülményes volt Izraelben. A szálloda portás először megígérte, hogy ő majd mindent elintéz, aztán nem csinált semmit. Végül egyszerűen elkezdtünk sétálni, és az első kisebb kölcsönzőben már akadt is egy remek jármű. Az egyik nap este mindjárt el is szállították a kocsit a szálloda elől. Mint kiderült, héberül ki volt írva, hogy azt a helyet a taxiknak tartják fenn, de amúgy is a kocsit biztonsági okokból. A dolog egyre megy, így is úgy is fizetni kellett, és persze eltaxizni a járműtelepre. A taxikban tapasztaltuk, hogy mégis igaz talán a mondás, Izraelben minden tizedik ember beszél magyarul. Sofőrünk 72 éves volt, a pesti 7. kerületből disszidált, és a mai napig taxisként dolgozik. Jeruzsálem felfedezésében a legizgalmasabb talán az óvárosi rész, ahol örmény, zsidó, keresztény és arab negyedeket is találunk. Amikor besétáltunk a város kapuján, úgy tűnt, mintha pár ezer évet visszaléptünk volna az időben. Apró sikátorok között barangoltunk, a szűk utcácskákban pedig árusok kínálták a portékáikat, nem minden a élmény. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a szerkesztő műsorvezetőt, Kis Róbert Tihárdot hallották. További nagyon kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!